Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország óriási sikert ért el azzal, hogy megkapta az Európai Bizottságtól a szükséges garanciákat az energiabiztonsága megvédésére vonatkozóan. A kormány ezért végül nem vétózta meg az Oroszország elleni szankciók újabb meghosszabbítását, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az Európai Uniós Külügyi Tanácsülést követő sajtótájékoztatóján, hogy hétfőn döntést kellett hozni az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciók meghosszabbításáról, amelyek Magyarország számára az elmúlt 3 évben 19 milliárd eurónyi, azaz 7500 milliárd forintnyi kárt okoztak, kiemelte. Ezzel párhuzamosan Ukrajna számos olyan intézkedést hozott, amely veszélybe sodorta hazánk és más közép-európai államok energiaellátását, ami nemzetbiztonsági, sőt szuverenitási kérdés is egyben. Felkészült a magyar rendőrség arra, hogy ne ismétlődjenek meg a 2 évvel ezelőtti antifa támadások, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a kitörés napjával kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón Budapesten. Rétvári Bence kiemelte. A budapesti rendőrfőkapitányság a készenléti rendőrség bevonásával megerősített jelenléttel készül a kitörés napjának február 11-i évfordulójára, amikor antifasiszta jellegű akciók várhatók. Az antifa mozgalom arra törekszik, hogy lebontsa a jelenleg érvényes társadalmi rendet, és ehhez az erőszak alkalmazását is elfogadható eszköznek tartja, fogalmazott. Hozzátette, semmilyen ideológia nem indokolhatja, hogy bárkit véresre verjenek. Mi elfogadhatatlannak tartjuk, hogy bárki embervadászatot rendezzen Budapest utcáin, jelentette ki az államtitkár. Hangsúlyozta, minden eszközt be fognak vetni annak érdekében, hogy megakadályozzák a támadásokat és megvédjék a magyar embereket. A kormány és a jegybank közös érdeke, hogy a központi bank független maradjon, és ezt az elmúlt időszakban sikerült elérni, jelentette ki Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a 10. alkalommal megrendezett lánfalusi konferencián. Nyitó beszédében a jegybank elnök a konferencia névadójának, Lánfalusi Sándornak a közös európai pénz az euró bevezetésében játszott szerepét méltatta. Az 1999-ben bevezetett közös európai valuta gyökerei az európai egység kezdetéig, az 1957-es római szerződésig nyúlnak vissza, mondta. Orbán Viktor miniszterelnök a Kármelita Kolostorban fogadta Salva Papuasvilit, a grúziai parlament elnökét, akivel a szoros politikai együttműködésen túl a gazdasági és energetikai kapcsolatok aktuális kérdéseiről is tárgyalt. Tájékoztatta a távirat irodát Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Orbán Viktor a megbeszélésen leszögezte, le kell állítani Brüsszel és a soros hálózat támadásait a békepárti grúziai kormány ellen, valamint a tbiliszi kormány ellenfeleinek uniós finanszírozását is. Orbán Viktor elmondta, Grúzia az EU tagságra érett ország, és a lehető leggyorsabban fel kell venni az unióba. A két vezető a hétfői tárgyaláson megállapította, a magyar-grúziai kapcsolatok közös értékeken alapulnak, így a kulturális és keresztény örökségen, valamint a béke melletti elkötelezettségen, tájékoztatott Havasi Bertalan. Végül az időjárásról. Egyre nagyobb területen megvastagszik a felhőzet, és hajnalra az északi középhegységben, foltokban köd képződik. Helyenként nagyobb valószínűséggel az ország nyugati felén előfordulhat zápor. A szél valamelyest veszít az erejéből, de az éjszaka első felében a Dunántúlon még nagy területen erős, néhol viharos marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 10 fok között alakul. Az északi középhegység egyes részein mérhetjük az alacsonyabb értékeket. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 14 és 20 fok között alakul, de az északi középhegység tágabb térségében előfordulnak olyan részek, ahol nem haladja meg a 7 fokot. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Jézusban, az élő igében az összes írás maradéktalanul beteljesedik. Ferenc pápa homíliája Isten szava vasárnapján. Interjú Hortobágyi Cirill pannonhalmi bencés főapáttal. Átjutottuk a Szentatyának a pannonhalmi bazilika alapításának 800. évfordulójára emlékező aranyérmet. Jézus az élő ige, akiben az összes írás maradéktalanul beteljesedik. Ferenc pápa homíliája. Január 26-án, Isten igéjének 6. vasárnapján délelőtt Ferenc pápa elnökölt a vatikáni bazilikában bemutatott szentmisén, amely egyben lezárta a kommunikáció világának jubileumát. A Szentatya 2019-ben rendelte el az Isten igéjének szentelt vasárnap megünneplését, hogy emlékeztessen a Szentírás jelentőségére. A szertartáson Ferenc pápa 40 különböző nemzetiségű világi hívőt lektorra avatott, átadva nekik a Neovulgáta Biblia egy-egy példányát hangsúlyozva. Isten igéje arra szólít minket, hogy tegyünk róla tanúságot, és evangelizáljuk minden időben és minden helyen. Ismételten arra buzított, hogy mindig legyen nálunk egy kisméretű új szövetség, amelyet napközben előveszünk és olvasunk, így állandó kapcsolatban maradunk az Úrral. A mai evangéliumi szakasz egy Szentlélekkel túláradó profécia beteljesedését hirdeti a számunkra.
Compimento.
Kezdte homíliáját Ferenc pápa, rámutatva, hogy aki ezt a proféciát beteljesíti, az Jézus, az üdvözítő, aki a lélek erejével jön el.
La parola di Dio è viva.
Isten igéje él, velünk együtt halad évszázadokon át, és a Szentlélek erejével működik a történelemben. Az emberiség iránti szeretetből fakadóan az Úr mindig hűséges ígéretéhez mutatott rá a Szentatya, majd idézte Jézusnak a názereti zsinagógában mondott szavait: ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok. A Szentatya szerencsés egybeesésnek nevezte, hogy Isten igéjének vasárnapján, még a jubileumi év kezdetén, Lukács evangéliumának éppen ezt a szakaszát hirdetjük, amelyben Jézus, mint felkent messiás jelenik meg, akit azért küldött el az Úr, hogy hirdesse az Úr kegyelmének eszendeit. Ő az élő ige, akiben az összes írás maradéktalanul beteljesedik. És mi a mai szent liturgiában Jézus kortársai vagyunk, mert ő maga beszél, amikor az egyházban a Szentírást olvassák. Idézett a pápa a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdeti konstitúciójából. Az ámulat szóra utalva kifejtette, hogy amikor meghallgatjuk az evangélium szavait, nem elég, hogy megértsük azokat, hanem jusson el szívünkig, és ébresszenek ámulatot. Isten igéje mindig ámulatba ejt, mindig megújít minket, behatol a szívünkbe, és mindig megújít bennünket. Ebben az örömteli hitben arra kaptunk meghívást, hogy befogadjuk ezt az ősi proféciát úgy, a Krisztus szívéből kiáradt, elidőzve azon az öt cselekedeten, amely a Messiás egyedülálló és egyetemes küldetését jelzi. Hangsúlyozta Ferenc pápa hozzátéve, hogy egyedülálló, mert egyedül csak Jézus tudja beteljesíteni, egyetemes, mert mindenki be akar vonni küldetésébe. Mindenek előtt azért küldték el, hogy örömhét vigyen a szegényeknek.
A portare ai poveri il lieto annuncio.
Íme az evangélium, az örömhír, amelyet Jézus hirdet. Isten országa közel van. Amikor Isten uralkodik, az ember üdvözül. Az Úr eljön, hogy meglátogassa népét, gondoskodva az alázatosakról és a szegényekről. Ez az evangélium az együttérzés igéje, amely szeretetre, fele barátunk adósságainak elengedésére és nagy lelkű társadalmi elkötelezettségre hív bennünket. Isten stílusa közelség, irgalom és irgalmasság. Ő ilyen irgalmas közeli együttérző, hangsúlyozta a Szent Atya. Krisztus második cselekedete az, hogy szabadulást hirdessen a foglyoknak.
E proclamare ai prigionieri la liberazione.
A gonosz napjai meg vannak számlálva, mert a jövő Istené. A lélek ereje által Jézus megvált bennünket minden bűnünktől, felszabadítja szívünket minden belső lánctól, elhozza a világba az Atya bocsánatát. Ez az evangélium az irgalmasság szava, amely arra hív bennünket, hogy a béke, a szolidaritás és a kiengesztelődés szenvedélyes tanúi legyünk. A harmadik cselekedet, amelye Jézus beteljesíti a proféciát az, hogy megvilágosodást adjon a vakoknak. A Messiás megnyitja számunkra a szív szemét, amely gyakran elkápráztat a hatalom és a hiúság csábítása. Ezek a lélek betegségei, amelyek megakadályozzák, hogy felismerjük Isten jelenlétét, és láthatatlanná teszik a gyengéket és a szenvedőket. Ez az evangélium a világosság szava, amely igazságra, a hitünkről való tanúság tételére és következetes életre szólít bennünket, fejtette ki a Szent Atya. Jézus küldetésének negyedik cselekedete, hogy felszabadítsa az elnyomottakat. Semmilyen rabszolgaság nem tud ellenállni a Messiás művének. A Messiás testvérekké tesz bennünket. Az üldöztetés és a halál börtöneinek kapui célessé tárja Isten szerető hatalma. Ez az evangélium a szabadság igéje, amely a szív megtérésére, becsületes gondolkodásra és a megpróbáltatásban való kitartásra szólít bennünket. Végül a pápa Jézus küldetésének ötödik cselekedetére mutatott rá. Azért jött, hogy hirdesse az Úr kegyelmének esztendejét. Ez egy új idő, amely nem felemészti, hanem megújítja az életet. Egy jubileumi év, mint amilyen mi is elkezdtünk, reménységgel készülve a megváltóval való végleges találkozásra. Ez az evangélium az örömszava, amely befogadásra, szeretett közösségre hív bennünket, és arra, hogy zarándokként Isten országa felé haladjunk. Ezzel az öt cselekedettel Jézus már beteljesítette Izaiás prófétai jövendőlését. Szabadulásunk megvalósításával azt hirdeti nekünk, hogy Isten közel jön szegénységünkhöz, megvált minket a gonosztól, megvilágosítja a szemünket, széttéri az elnyomás igáját, és olyan örömtől újjongó korba és történelembe vezet minket, amelyben jelen valóba teszi magát, hogy velünk haladjon és elvezessen bennünket az örök életre. Az üdvösség, amelyet Jézus ad nekünk, még nem valósult meg teljesen, de nem a háborúki, az igazságtalanságoké, a fájdalomé, a haláli lesz az utolsó szó, a föld népei és történelmünk felett, mert az evangélium élő és biztos szó. Soha nem csal meg. Az Isten igéjének szentelt vasárnapon adjunk hálát az Atyának, amelyet hozzánk fordult igéjével, aki emberré lett a világ üdvözítésére. Ez az esemény, amelyről az egész szentírás beszél, amelynek igazi szerzője az emberek és a szentélek. Az egész Biblia megemlékezik Krisztusról és művéről, és a lélek teszi jelenvalóvá őt és művét életünkben és a történelemben. Amikor a szentírást olvassuk és tanulmányozzuk, amikor imádkozunk, nem csupán információkat kapunk Istentől, hanem a lelket fogadjuk be, aki emlékeztet bennünket mindarra, amit Jézus mondott és tett. Így a hittől lángoló szívünk reménységgel várja Isten országának eljövetelét. A pápa ez alkalommal is buzdított rá, hogy szokjunk hozzá a szentírás olvasásához. Azt ajánlotta, hogy mindenkinek legyen a zsebében az új szövetségnek egy példánya, hordja a táskájában, legyen mindig nála, napközben vegye elő, és olvasson belőle egy pár részt. Így napközben is mindig fennáll a kapcsolat az Úrral. Válaszoljunk lelkesedéssel Krisztus örömhírére, mert az Úr nem úgy szólt hozzánk, mint néma hallgatókhoz, hanem mint tanúkhoz, arra szólítva minket, hogy mindig és mindenütt hirdessük az evangéliumot.
Chiamandoci ad evangelizzare in ogni tempo, in ogni luogo.
Utalással a 40 világi hívőre, akiket a szertartásról lektorra avatott, a hívek imáit kérte értük. Homiliáját Ferenc pápa a következő buzdítással zárta. Mindannyian kötelezzük el magunkat, hogy örömhírt vegyünk a szegényeknek, hogy szabadulást hirdessünk a foglyoknak, és a vakoknak a látás visszanyerését, hogy szabaddá tegyük az elnyomottakat, és hirdessük az Úr kegyelmének évét. Akkor majd átalakítjuk a világot Isten akarata szerint,
secondo la volontà di Dio,
aki szeretetből teremtette és megváltotta azt. Interjú Hortobágyi Cyril panorami bencés főapáttal átnyújtottuk a Szentatyának a panorami bazilika alapításának 800. évfordulójára emlékező aranyérmet. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Hortobágyi Cyril panorami bencés főapátot, aki egyenesen a Szentatyától érkezett hozzánk a Vatikán Rádió jeles stúdiójába, a Karol Vojtyva stúdióba, ahol II. János Pál pápa még krakkói érsek korában 19-szer adott ebben a stúdióban a riportot. Szép az előzmények sorozata. Előzetes napi programban az szerepel, hogy a Szent Márton panonhalmi bencés főapátság 10 fős küldöttségének adott Ferenc pápa ma különleges audienciát. Mi történt ezen a kihallgatáson?
Először is én is köszöntöm a hallgatókat. Régebb óta szerettünk volna a Szent Atyához eljönni egy privát audienciára, ahol egyrészt megköszönjük neki azt a sok figyelmet, azt a sok gesztust, amit mi tapasztalunk, hiszen kétszer is járt Magyarországon, és mind a kétszer megemlítette a főapátságot. Olyasmiket mondott, amit mi is nagyon fontosnak tartunk az apátság életében, hogy a testvériség hídja, az imádságnak a helye, szellemi emlékmű, és szerettünk volna átadni neki egy érmet, amit a 800 éves bazilikánk jubileumára készített a Magyar Nemzeti Bank. Annak egy aranyból készült példányát hoztuk el, és a orosapát által összegyűjtött oklevél gyűjteménynek egy faksimile kiadását. Ennek pedig két zicsim lébenye van. Egyrészt a 800 éves jubileum az orosapát működéséhez kötődik, hiszen az ő idejében egy tűzvész után szentelték föl, építették újjá bazilikát. Másrészt pedig ez a gyűjtemény, ez sok olyan oklevelet tartalmaz, amit ő szerzett, ő íratott, vagy pedig ő szerzett be a Vatikánból, és így nagyon szépen rögzíti a főapátságnak és a Vatikánnak az ősi kapcsolatát. Úgyhogy több apropó is volt, ami miatt összejött ez a találkozó.
Akkor a Szentatya majd különleges aranyérmet kapott, amely a Pannonhalmi Főapátság bazilikájának a 800 éves alapításáról emlékezik.
Így van, és ez igazából véve egy folytatás, mert amikor 700 éves évforduló volt, akkor is készült egy érem, és az akkori főapát is elhozta a Szentatyának, úgyhogy most beálltunk egy sorba, és folytattuk ezt.
Ilyen találkozás alkalmával mindkét fél kedveskedik egymásnak. A Szentatya is volt kedves számotokra?
Nagyon barátságos, nagyon kedves volt, humor volt ebben a találkozásban. Közbe kérdezett, kiegészítette azt, amit én mondtam, belekérdezett, és az egész millió olyan volt, hogy igazán derűsek voltunk. Nagy nevetések voltak közben. Elmondta azt, hogy ő hallotta azt, hogy van egy különleges magyar víz, aminek a neve Tokaji. És aztán mondtuk neki, hogy igen, annak a különlegességét azért nem a víz adja, hanem az az egyéb, ami abban benne van, hát ezt is nagyon örömmel fogadta.
Netán kapott a...
Nálunk nem lett volna stílszerű, hogyha mi Tokajit viszünk.
Már most, nem Tokajra gondolok, hanem a saját panonhalmi borokból.
Ismeri a panonhalmi borokat a Szentatya, azért, mert amikor Magyarországra látogatott, a nunciatúrán szállt meg, mi időben prezentáltunk a nuncius úrnak, és el is árulta, hogy melyik bor ízlik neki legjobban, de hát ezt úgy gondolom, hogy a marketing szabályai miatt most itt nem szabad elmondani.
Igen, csodálatos, hogy a Szentatya millió tevékenysége mellett rögtön bele tudja magát élni az adott pillanatba. Látom az ő ma reggeli programját, először is a kommunikáció, jubileum eseménye kapcsán találkozott nemzeti vezetőkkel, és hát nagyon fontos esemény volt ez. Aztán utána a szinódusi főtitkárral, Greg Bíborossal találkozott, és a sor végén állt a panonhalmi főapát is, meg a tízfős küldöttség is.
Greg Bíborossal mi is találkoztunk előtte ott a folyosón. A tízfő az úgy állt össze, hogy a főapátság főapáti tanács tagjai jöttek velem, és két vezető munkatársunk, aki a pénzügyekért felelős, a gazdasági igazgató és a műszaki igazgató, akik így a intézményeinknek az üzemeltetésért, működtetésért felelősek. Velünk volt a Magyar Nemzeti Banknak az alelnöke, hiszen ezt az emlékérmet a Magyar Nemzeti Bank bocsátotta ki, ami fizetőeszköz is egyben. Ennek egy bronz változata az, ami forgalomba került. Ez az arany, ez egy egyedi példány, csak egyetlen egy készült belőle, amit a pápának adtunk, és az a művész volt velünk, aki magát az érmet készítette. Úgyhogy így állt össze a tízfős csapat.
Panorama hogyan tud bekapcsolódni a 2025-ös szent évbe?
Mi a Kisegyház megyénkben megterveztük a bekapcsolódást. Egyrészt megnyitottuk a szent évet úgy, mint mindenhol. Szervezünk egy zarándoklatot, egyházmegyei zarándoklatot a Bódi Mária Magdolna boldogávatására, úgyhogy fiatalok egy ilyen éjszakai túrával közelítik meg Veszprémet, Bakonybélből indulva, idősebbek azok buszokkal. Aztán tartunk egy szent év napot magában a főapátságban, ahol a környéki plébániáinkat hívjuk arra. Egy teremtésvédelmi keresztutat tartunk. Itt a Szentatyával való találkozáskor is előkerült, hogy a Laudato Si encikléka kapcsán mi a teremtésvédelembe milyen módon szeretnénk bekapcsolódni, és imádságok vannak az egyházmegye területén mindenhol, és lesz egy ifjúsági zarándoklat, ami a területi apátság ifjúsága jön Rómába, ide zarándokol.
Ennek a mostani szent évnek különleges gyűjtőszava a reménység. Milyen reménnyel néz Panonhalma a mostani, éppen most elkezdődött 2025-ös év elé?
Én úgy gondolom, hogy a főapátság az elmúlt évek során így alapvetően reménnyel tekintett a jövőbe. Nem új számunkra ez a téma. Mi elkezdtük végig gondolni módszeresen már jó pár éve azt, hogy hol van a küldetésünknek a súlypontja, növeltük az iskoláinknak a számát, hogy tudjuk a lelkipásztori küldetésünket megújítani, ebbe bekapcsolódtunk. Aztán egy kulturális párbeszéd, amit Panonhalma folytat a kiállításaival, a kiadványaival, ez a része benne van. Az ökumenizmus terén úgy gondolom, hogy a keresztény egységért imádkozni tenni, ez is a reménynek a kategóriája, amikor valóban azon gondolkodunk, hogy hogy tudnénk közelebb kerülni egymáshoz, és nem a szakadást mélyíteni, hanem a sebeket orvosolni. Elkezdtünk egy hanvazószerdei közös kálvinistákkal, luteránusokkal, egy közös húsvétra készületi megnyitót, egy ökumenikus hamvazószerdai liturgiával, vannak az ökumenikus konferenciáink, ami már jó pár éve zajlik. Épp az említett Greg Bíboros volt egy pár éve a fő előadó, azt a témát jártuk körül, hogy mit jelent a szinodalitás a különböző egyházak hagyományában, ortodoxiában. Utrán is világszövetség elnöke volt nálunk akkor protestáns hagyományban, de Koch Bíborossal volt konferenciánk, a Bartolomeusz pátriárkával a béke témában, amire a Szent Atya egy külön levelet küldött. Ezt is megköszöntem neki, hogy 23-ban mi egy tanítást kaptunk tőle, Szent Benedek regulájának a béke üzenetet belefoglalva. Szóval úgy érzem, hogy egy ilyen alapállásunk a munkálkodásunknak sok területén a remény, amit próbálunk apró pénzre váltani a hétköznapokban.
Főapátor, köszönöm a beszélgetést, Isten adjon továbbra is olyan iránytű szerepet Pannonhalmának, amelyet azért ezer esztendeje folytat a Magyar Egyház és a Magyar Társadalom számára. Köszönöm
nagyon
szépen.
Nagyon szépen köszönöm.
A Hortomágyi Cirill Pannonhalmi Bences főapáttal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Falling in love with Jesus. Let's falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus was the best thing I ever, ever done. Oh, in his arms I feel protected. Yeah, in his arms never
a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, Szent Pál életéről és megtéréséről, valamint Boszkó Szent János életéről beszélget. Az EGRI Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival.
A Fiú, a Szent Élek nevében. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Kedves gyerekek és rádióhallgatók, szeretettel köszöntelek benneteket. A mai műsorban két példaértékű szent életét ismerhetjük meg, akik különböző időkben, de rendkívüli módon mutatták meg, hogyan lehet a hitet élni és továbbadni. Először Szent Pál életéről és megtéréséről beszélünk, amelyet január 25-én ünnepeltünk. Ezt követően Boszkó Szent János életútját és tetteit mutatjuk be, akit január 31-én tisztelünk különösen. Kezdjük tehát az utunkat Szent Pál életével. Szent Pál élete és megtérése. Szent Pál eredeti néven Saul volt. Az ókori Tarzusz városában, a mai dél-kis-ázsiai Törökország területén, Kilikia tartományában született, Tarzusz nevű városban. Valamikor Krisztus után 5 és 10 körül. Zsidó családból származott, amely a Benjamin törzséhez tartozott. A családja római polgárjoggal rendelkezett, amely nagy előnyt jelentett abban az időben, hiszen védelmet biztosított a birodalom polgárai számára. Fiatal korában Saul kiváló neveltetésben részesült. Tanulmányait Jeruzsálembe, Gamáliel rabbi iskolájában végezte, aki korának egyik legismertebb és legnagyobb tiszteletben álló tanítója volt. Saul rendkívül buzgó, farizeus lett, aki mélyen ragaszkodott a zsidó vallási törvényekhez, és a legkisebb eltérés ellen is fellépett. Folyékonyan beszélt görögül. A kereszténység korai időszakában Saul a hithű zsidók szemével nézve eretnek mozgalomként tekintett Jézus követőire. Ugye emlékeztek, tanultuk, hogy Jézus követői, az apostolok adták tovább az evangéliumot, a jó hírt, és őket elkezdték üldözni. Nem csak az apostolokat, hanem a keresztényeket is, akik ugye megkeresztelkedtek az apostolok tanítására. Olyannyira eltökélt volt ebben, hogy részt vett a keresztények elleni üldözésben. A legismertebb történet, amely erről az időszakról fennmaradt, Szent István, az első keresztény vértanú megkövezéséhez kötődik, amelyet Saul jóváhagyott és támogatott. A Bibliában, az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk ezt a részt. Kérlek szépen, Tamás, mondd el a történetet.
István vértanúsága. Egy István nevű tanítvány, akinek teljes volt a hite, a Szentlélek által igen bölcsen szólt mindig, és hirdette az evangéliumot. Egyesek pedig elkezdték mondogatni. Hallottuk, hogy káromló szóval szól Mózes és Isten ellen. Azután megfogták Istvánt, és a főpapok tanácsa elé vitték, és ott hamisan tanúskodtak ellene. Ez az ember káromlóan beszél a szent helyről és a törvényről. Hallottuk, amint azt mondta, hogy a názáreti Jézus lerombolja a templomot, és megváltoztatja Mózes törvényét. A főpap megkérdezte, vajon igaz ez a vád?
István pedig így válaszolt. Férfiak, atyám fiai, atyák. Salamon ugyan megépítette az Úr templomát, de a magasságos templomát nem lehet lerombolni, mert nem kézzel csinált templomokban lakik, amint a proféták is megírta. Ezt mondja az Úr. A menny az ülőszékem, a föld pedig lábam zsámolja. Micsoda házat építhetnék ti nekem? Kemény nyakú konok, nép ti mindenkor, a Szentlélek ellen igyekeztek. A proféták közül kit nem üldöztek ti és atyáitok? Megölelték azokat, akik az igazi eljövetelét hirdették. Slám árulóivá és gyilkosaivá lettetek neki, a fiúnak. Angyalok hozták nektek a törvényt, de ti nem tartottátok meg azt sosem. Amikor ezt meghallották, szívükben megdühödtek, és fogukat csikorgatták István ellen. István pedig szemét az égre függesztette, és látta Isten dicsőségét.
És Jézust, aki az Isten jobbján állt, íme látom, hogy az egek megnyílnak, mondta István, és az ember fia az Isten jobbján áll. A tanácsban lévő papok pedig felkiáltottak, fülüket bedugták, kiűzték Istvánt a város szélére, és megkövezték. S miközben kövezték, István így kiáltott. Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet, és Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt. S amint ezt kimondta, meghalt.
István vértanú, akit üldöztek a keresztények, és az első vértanú halálakor, ez a Saul nevű ifjú is részt vett ebbe a kövezésbe, és a Saul lába elé tették az István ruháit. Tehát ő ott volt ennél a keresztény üldözött embernek a halálra kövezésekor. Saul történetének fordulópontja a Damaszkusz felé vezető úton következett be, amikor engedéllyel indult a keresztények elfogására. Útja során azonban váratlan esemény történt. Kérlek szépen, Sári, hogy akkor kezd el a történetet a könyvünkből, hogy miért üldözöl.
A Szentlélek eljövetele után egyre többen hittek Krisztusban. A főpapok és az írástudók nem nézték jó szemmel az új közösség növekedését. Úgy látták, hogy megváltoztatják a Mózestől kapott törvényt, s veszélyeztetik az ő hatalmukat is, ezért üldözni kezdték a híveket. Egy Saul nevű farizeus Jeruzsálemben sorra járta a házakat, és börtönbe vetette Jézus követőit. Féktelen dühében Damaszkuszba indult, hogy az ottani híveket is Jeruzsálembe húzolhassa. A város közelébe érve hirtelen nagy fényesség vette körül. A földre esett, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem?
Ki vagy, Uram? Kérdezte Saul. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Állj fel, menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned. Utitársai csodálkozva figyelték, mert ők is hallották a szózatot. Felsegítették, és kézen fogva vezették be a városba, ugyanis Saul hiába nyitotta ki a szemét, nem látott semmit. Damaszkuszban élt egy Ananiás nevű tanítvány. Az Úr megszólította egy látomásban. Ananiás, keresd fel a tarzuszi Sault. De hát ő üldöz minket, méltatlankodott Ananiás.
Tehát ez az Ananiás is keresztény volt, hallottátok a történetben, és ő félt, pontosan Saultól, hogy oda kell mennie Saulhoz, akivel mi történt, Ákoska?
Megszólította az Úr.
Így van, a damaszkuszi úton. Jézus Krisztus mit mondott Saulnak, Ákos?
Hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem?
Így van. Tehát külön megszólította Jézus Sault, hogy miért üldözöl engem. És akkor mi történt vele?
Nagy fényesség vette körül, a földre esett, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá.
Igen, így van. És akkor utána megkérdezte, hogy Ákoska?
Ki vagy, Uram? Kérdezte Saul.
Igen, és akkor válaszolt neki Jézus, hogy én vagyok, pontosan az, akit te üldözöl. Tulajdonképpen csoda történt, vakító fény vette körül, és egy hang szólt. És Saul ekkor megvakult, és kísérői vezették el Damaszkuszba, ahol 3 napig nem evett és nem ivott, csupán imádkozott. Isten azonban elküldte ezt az Ananiás nevű férfit, aki egy helyi keresztény volt, hogy imádkozzon Saulért. És itt a történetünkben ott hagytuk abba, hogy Ananiás azt mondta, hogy ő menjen oda, de akkor így válaszoltak. Menj csak, mert őt választottam ki, hogy nevemet hirdesse a pogány népek között. Ákos, folytasd a történetet.
Ananiás erre felkereste Sault, és így szólt hozzá. Saul testvér, Urunk Jézus küldött, aki megjelent neked, idejövett az úton, hogy visszakapd szemed világát, s eltelj a Szent Lélekkel.
Saul, aki ettől fogva a másik nevét, a Pált használta, Jézus tanítását megismerve, minden erejével a hit terjesztéséért küzdött. Elvitte Krisztus evangéliumát a pogányok közé is. 3 nagy missziós utat tett, számos levelet írt a különböző keresztény közösségeknek. Leveleiben fájdalmasan emlékezett arra, hogy egykor üldözte Jézus tanítványait. Írásaival megalapozta a fiatal egyház tanítását, világosan és érthetően igazolta, hogy Jézus a várt messiás.
Köszönöm szépen. Peti, milyen nevet vett föl, miután megkeresztelkedett Saul?
Pál.
Így van, Pál lett belőle. És ezen a damaszkuszi úton egy nagy változás történt vele. Mert mi történt? Az üldözőből mi lett, Ákoskám?
Keresztény.
Így van, köszönöm. Megtért, keresztény lett, és tovább nem üldözte a keresztényeket, hanem leveleket írt, missziós útra ment, és pontosan ő vitte el a pogányoknak a hitet. Az evangéliumok után jöttek a Bibliában az apostoli levelek, és őről van szó. Szent Pál írta a leveleket, mondjuk a korintosiakhoz, vagy az efezusiakhoz, vagy a tesszalonikiakhoz. Tehát amikor a templomba is felolvassa a papbácsi, vagy éppen egy hívő az olvasmányt, akkor mindig a Szent Pál leveleiből idézünk. Szent Pál az újjászületés után a kereszténység egyik legnagyobb terjesztője lett. Élete hátra levő részében három hosszú missziós utat tett meg, amelyek során számos városban közösségeket alapított. Ő írta az új szövetség legnagyobb részét, köztük a rómaiaknak, a korintusiaknak és másoknak is írt leveleket, amelyek a keresztény teológia alapművei. Pál római polgárjoga miatt többször megmenekült az üldöztetésből, például amikor Filippiben börtönbe zárták, mert őt is üldözték ugyanúgy, mint a keresztényeket. Ezen kívül kézművesként is dolgozott. Sátorkészítőnként ismerte őt meg a közössége. Pál vértanúságáról szeretnék egy pár szót mondani. Néró császár uralkodása alatt Rómában szenvedett vértanú halált Krisztus után 64 körül. A hagyomány szerint lefejezték, mivel római polgárként nem vetették alá a kereszthalálnak. Én jártam Rómába, és Rómába a falakon kívüli Szent Pál bazilikába van az ő erekéje, tehát arra, ahol őt eltemették, arra sírra építették fel később ezt a bazilikát, és ezt úgy hívják, hogy San Paolo Fiore Lemura, falakon kívüli Szent Pál bazilika. Ez a rómaiaknak a második legnagyobb bazilikája, amelyet állítólag Pál apostol sírja fölé emeltek. Szent Pál ábrázolásáról beszéljünk egy kicsit. Peti, kérlek szépen, mondd el, hogy hogyan ábrázolják Szent Pált.
Szent Pál gyakran ábrázolják karddal, amely a hit erejét és az igazság igéjét jelképezi. A kard emlékeztet arra is, hogy Pál római polgárként végül kard általi halál szenvedett mártírként. Másik jellemző attribútuma tekercs vagy könyv, amely az evangéliumok hirdetésére és a levelek írására utal, amelyek az új szövetség alapvető részét képezik.
Így van. Tehát karddal és könyvvel, könyvtekercsel ábrázoljuk.
Az Egri bazilika előtt is található egy szobor Szent Pálról, amely méltóság teljesen ábrázolja őt kezében a jellegzetes karddal és könyvvel. A szobor nem csak az apostol jelentőségét hangsúlyozza, hanem az Egri egyházmegye számára is emlékeztetőül szolgál Pál tanításaira és hithirdető munkájára. Ez a szobor az evangélium iránti elkötelezettséget és az igazság melletti kiállást szimbolizálja.
Egy olasz szobrász készítette ezt a szobrot, Marco Casagrande, és akkor, ha megyünk a bazilikába, biztos láttátok már többször, ha itt szembe megyünk, jobb oldalon van Szent Pál, és a másik oldalon, bal oldalon pedig Szent Péter. És Szent Pálnak majd nézzétek meg a kezébe, ott van a jelképe, a kard és a szentírás, Péternek a kezébe pedig a mennyország kulcsai.
Thank you.
Tovább szeretnék menni a másik szentünkre, Boszkó Szent Jánosra. Boszkó Szent János 1815-ben született olaszországi Castelnuovo de Asti-ban, egy szegény parasztcsalád harmadik gyermekeként. Apját korán elvesztette, és édesanyja Margit nevelte őt nagy szeretettel és vallásos szellemben. Már fiatal korában látomásai voltak, amelyekben megértette, hogy különleges hivatása van, a fiatalokat kell megmentenie és vezetnie. Sári, kérlek szépen mondd el a történetet.
Boszkó Szent János rendkívüli szegénységben nőtt fel, és már fiatalon dolgoznia kellett, hogy megélhetését biztosítsa. Egy ideig kötéltáncosként és mutatványosként is tevékenykedett. Az utcákon tartott előadásai során szívesen gyűjtött maga köré fiatalokat, és a műsor közben mindig tanulságos történeteket mesélt, illetve imára hívta őket. Ez az időszak megerősítette benne azt az elhatározást, hogy életét a gyerekek szolgálatának szenteli.
Boszkó Szent János mit dolgozott, mit csinált? Ákos.
Kötéltáncos volt, és gyerekekkel szeretett volna foglalkozni.
Így van, köszönöm szépen. Boszkó Szent János, akit Don Boszkónak is hívtak, szegénysége miatt nagy küzdelmek árán tudta befejezni tanulmányait. De elszántságának és édesanyja támogatásának köszönhetően 1841-ben pappá szentelték. Papként különösen vonzotta a szegény és elhagyatott gyermekek sorsa. Boszkó Szent János munkásságának középpontjában a fiatalok nevelése állt. Oratóriumokat alapított, amelyek egyszerre voltak szálláshelyek, iskolák és imaházak. A szalézi rendet 1859-ben alapította meg, hogy munkáját más papokkal és szerzetesekkel is közösen folytassa. Boszkó Szent János híres volt arról, hogy a nevelést szeretetre és vidámságra alapozta. Nem a büntetésre, hanem az ösztönzésre és a példamutatásra helyezte a hangsúlyt. Jelszava ez volt: adj nekem lelkeket, a többit vedd el. Boszkó Szent János életét a szeretet, a vidámság és a hit jellemezte. 1888-ban, január 31-én halt meg az olaszországi Torinóban, és 1934-ben avatták szenté. A szalézi rend ma is világszerte működik, és tovább viszi alapítója örökségét. Itt Egerben is vannak szalézi nővérek. Kérlek szépen, Tamás, mondd el, hogy mit tudunk róluk.
Boszkó Szent János munkáját nem csak férfi szerzetesek, hanem nővérek is segítették. Közismertebb nevükön a szalézi nővérek. Feladatuk a lányok oktatása és nevelése, különösen a szegényeké és az elhagyatottaké.
Így van.
Tehát. Egerben is jelen vannak a szalézi nővérek, akik ma is rendkívül aktívak. Oktatási és nevelési tevékenységet folytatnak, iskolákat működtetnek, és lelki programokkal támogatják a fiatalokat.
Mindkét szent életében meghatározó volt a hit és az Isten iránti teljes odaadás. Szent Pál a pogányok apostola lett, és még úgy is mondjuk őt, hogy nemzetek apostola, mert minden nemzetnek az apostola lett. Míg Boszkó Szent János a fiataloké. Mindketten rendkívüli hittel, kitartásukkal és tevékenységükkel alapvetően formálták a kereszténységet, és példájuk ma is tanulságos mindannyiunk számára. Most egy interaktív játékra hívlak titeket. Felolvasok egy kis jellemzőt, és nektek meg kell mondani, hogy kiről van szó. Először üldöztem a keresztényeket a damaszkuszi úton, de egy találkozás után az életutam gyökeresen megváltozott. Tamás.
Szent Pál.
Nagyon jó, nagyon ügyes vagy. Így van. Második. Szegény gyerekeknek alapítottam menedéket, és tanítottam őket mesterségekre. Kamilla?
Boszkó Szent János.
Nagyon jó, köszönöm. Leveleket írtam különböző városok keresztény közösségeinek. Peti?
Szent Pál.
Így van, köszönöm, ügyes vagy. Az én jelszavam a szeretetből való nevelés volt. Ki vagyok én? Tamás.
Boszkó Szent János.
Így van. Nagyon ügyesek vagytok. Tehát mind a kettő szentünk a hittel kapcsolatos volt, és mind a kettő nevelte és tanította a gyerekeket, meg a felnőtteket. Szent Pál kiknek a védőszente? Elsősorban mondtam is, hogy a nemzetek apostolának hívjuk, és a misszionáriusoknak a védőszentje. Az apostol népek közötti hithirdetés példaképe, ezért a misszionáriusok védőszentje. És még védőszentje az íróknak és a teológusoknak. Levelei, tanításai, az egyházi irodalom és a teológia alapvető művei. Római városnak is a védőszentje. A város tiszteletére számos templomot emeltek, a híres Róma melletti falakon kívüli Szent Pál bazilikát. Szerintetek kiknek a védőszentje Boszkó Szent János, Kamilla?
A fiataloknak.
Így van, nagyon jó, ügyes vagy. A fiataloké, különösen a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok pártfogójaként tisztelik. Aztán még védőszentje a képzésben lévőknek, akik valamit tanulnak, azt jelenti, nevelői munkája és pedagógiai módszerei miatt ő a tanárok és a diákok védőszentje. Boszkó János különösen a bűn útjáról letéríteni szándékozó fiatalokért munkálkodott, ezért őket is a pártfogásába fogadja. Ezáltal mindkét szent életútja példát mutat azok számára, akik nehézségekkel küzdenek és támogatásra szorulnak. Kedves gyerekek és rádióhallgatók, a mai műsorban megismerhettük Szent Pál és Boszkó Szent János életét, akik életükkel és példájukkal az emberi szeretet és Istenbe vetett hit csodálatos példái voltak. Gondolkodjunk el azon, hogyan tudnánk mi is hitünket és szeretetünket mások javára fordítani. Imádkozzunk!
Urunk, hálát adunk azért, hogy megmutattad nekünk Szent Pál és Boszkó Szent János példáját. Kérünk, adj nekünk bátorságot, hogy hűek maradjunk a hitünkhöz, és szeretettel segítsünk azokat, akik ránk vannak bízva. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya,
a Fiú, a Szentlélek nevében, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórit a hitoktató beszélgetett, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélőkönyvek szól. Ebben Kipling Kim az ördöngős című regényének 23. részét Kulka János olvassa fel. Majd Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 19. részét Dér Gabriella színművésznő tolmácsolásában hallják a Legyetek Szentek lelkiségi irodalmi műsorunkban. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a koresti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után híreket hallanak, majd a Mindennapi Egészségünk című műsorunk szól. Ebben Pogonyiné Kis Irénnel, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara területi szervezetének elnökével, valamint dr. Tumer Erné Rebicek Ritával, az Egri Kórház ápolási igazgatójával beszélgetünk a Kossuth Zsuzsanna szakképzési verseny vármegyei döntője kapcsán. Hajnali három óra után híreket hallanak, majd a Közélet magazinunk délelőtti adását ismételjük meg, melynek mai vendége Juhász Ferenc atya lesz, aki Miskolc Mincenti plébános pápai káplán, rádiónk alapító igazgatója. Életéről, hivatásáról, a miskolci közösségekről, ünnepekről, papságról és az egyház mai helyzetéről is megkérdezzük. Majd Bíró Tiborral, a Szeleta Park látogatóközpont vezetőjével beszélgetünk aktualitásokról és a Lillafüredi szikla elnevezésű, hányattatott sorsú építmény jövőjéről. Négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Berec Renáta, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek, a mai nap bemondója Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Már sokan vállalkoztak arra, hogy rendre elbeszéljék a köztünk végbe ment dolgokat, úgy, ahogy ránk hagyományozták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének. Most hát én is jónak láttam, hogy mindennek szorgalmasan elejétől a végére járjak, és rendre leírjam neked, jó Teofil. Győződjél meg róla magad, és mennyire igazak az igék, melyekre téged tanítottalak. Olvasom a Lukács evangéliumban. A nagy igazságok legtöbbször csak akkor kezdenek teljes fényességükben ragyogni, amikor a felbukkanó, torzító tévedések pontosabb vizsgálatra kényszerítenek bennünket. Nem tudom, hány ezer vallást tart nyilván a vallástörténelem, de mind megegyezik abban, hogy élményvallás. Keresi a módot, hogyan tapasztalja meg az istenséget. Egyedül a kereszténység hit vallás. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. És ebben van a szűzanya igazi nagysága. Gigantikus hite hozta le az igét méhébe, ez a hit ragadta lelkét, mind magasabbra, vitte föl egészen Isten trónusáig. Végig az egész életen ismétli, Ecce Ancilla, ime az Úr szolgáló leánya. Nem értem, nem látom, de hiszem. Aki így tudott meghajolni és szolgálni a földön, annak uralkodnia kell az égben. Örökké ragyogó fény, minden teremtett fény fölött álló, küld egy sugaradat a magasból szívembe, hogy mint a villám áthatoljon szívem legbelső rejtekén. Tisztítsd meg, világítsd be, éltess és örvendeztesd meg lelkemet és minden tehetségét, hogy örökké az elragadtatás ujjongásával csüggjön rajtad. Ó, mikor jön már az a boldog, áhított óra, amikor végre egészen betöltesz jelenléteddel, és te leszel számomra minden mindenben.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak, amen.